mind a mai napig úgy tekintik, mintha Jézus Krisztus Péter apostolt tette volna meg az egyháznak a fejévé, mintha Péter apostol tette volna meg annak a bizonyos kősziklának, amiről a Máté evangélium a 16. fejezete beszél. Tehát nagyon-nagyon sok ember, mivel nem érti a kőszikla jelképét, ami a mai előadásunknak a legfőbb gondolati tartalma lesz, úgy tekintik, mintha Krisztus Péterre, mint mozdíthatatlan kősziklára alapította volna az egyházát. És ezen az előadáson a kőszikla jelképének előfordulási helyeit szeretném önök elé tárni, az Ószövetségtől egészen az Újszövetség kinyilatkoztatásáig, és reményeim szerint előadásunk végére mindenki előtt egyértelmű lesz, hogy a Szentírás kire vonatkoztatja egyedül és kizárólagos formában a kősziklának a jelképét, Istenre vagy emberre. Azon kívül ezen az alkalmon szeretnék még szólni arról, hogy Krisztus után az apostolok kire értelmezték a kősziklának a jelképét, majd az apostoli időszak után az úgynevezett korai keresztény gondolkodók előtt teljesen nyilvánvaló volt-e Máté 16. fejezetében az a bizonyos beszélgetés, amiről ezelőtt szó volt. Tehát a korai keresztény gondolkodók számára nyilvánvaló volt-e a kőszikla jelképének az azonosítása, és legvégül pedig arról szeretnék szólni, hogy mi az oka annak, hogy itt a 21. század elején a keresztény világban a kőszikla jelképének azonosításakor az emberek gondolatában is önkéntelenül Péter apostol és a rá alapító egyház jut eszébe, nem pedig az a személy, akire egyedül és kizárólagosan vonatkozik ez a jelkép. Ugye, mint említettem, az elmúlt alkalommal Máté evangélium a 16. fejezetéről volt szó, és ezen belül is a 13. verstől a 27. versig terjedő szakaszban vizsgálták meg azt a nagyon-nagyon híres beszélgetést, ami Péter és Jézus Krisztus között jött létre, és ebben a beszélgetésben Jézus föltárta, hogy ő kire építette fel az egyházát, Péterre vagy önmagára. Ugye ennek a beszélgetésnek a lényegét kell megértenünk, mert szerepel benne két szó, két név, két görög kifejezés. Az egyik a Petros, a másik pedig a Petra. Ez a görög nyelvben a Petros és a Petra a következő elnevezéssel lehet ezt illetni. Petros egy mozdítható kősziklát jelent, tehát egy gördülékeny kősziklát, amit meg lehet mozdítani. És a görög nyelvben a Petra pedig egy mozdíthatatlan kősziklát jelképez, egy olyan mozdíthatatlan kősziklát, amire nyugodtan felépítheti egy ember az életét. És én ebből a beszélgetésből szeretnék kiindulni, majd bemutatni önöknek a kőszikla jelképének az egyértelmű azonosítását. Tehát Máté evangélium a 16. fejezetében a 13. verstől szeretném olvasni a 18. versig, és ez a következő képpen szól. Tehát Máté 16:13-tól. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, engemet emberfiát kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondták, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. És mondta nékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus, és mondta néki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Tehát ez az ige szakasz, és legfőképpen a 18. vers az, amiről természetesen ezen az előadáson szeretnék is szólni, ami a félreértelmezések sorozatát indította el a kereszténység történelmében, és itt kell megértenünk azt a két görög elnevezést, mint említettem önöknek, a Petros és a Petra kifejezést, mert hogyha ezt alkalmazzuk erre a beszélgetésre, akkor egyértelművé válik, hogy a Bibliában Petros, ez mozdítható kősziklát jelent, és az Péter apostolra vonatkoztatta ebben a beszélgetésben Krisztus, és a Petra pedig magára Krisztusra illik. Tehát ezt a beszélgetést így lehetne a leginkább lefordítani, hogy te, Péter, egy mozdítható kőszikla vagy, és én ezen a kősziklán, a mozdíthatatlan kősziklán, vagyis magamon fogom felépíteni az én anyaszent egyházamat. És a mai alkalommal azt a nagyon szép és nemes feladatot kaptam, hogy ez teljesen egyértelműen, kizárólagos formában a Bibliát felhasználva bemutassam önöknek, hogy a kőszikla jelképe kire vonatkozik a Bibliában. Hát kedves hallgatók, egy nagy gondolkodó, Baudelaire, nagyon szép gondolata volt a jelképekkel kapcsolatosan, azt mondta egy alkalommal, hogy a jelképek erdején visz az ember útja, és mi is a kőszikla jelképének útján tekintsük át az Ószövetségtől egészen az Új Szövetségig e jelkép egyértelmű azonosítását, hogy még inkább Máté Evangélium a 16. fejezetében, a 13. verstől a 27. versig terjedő szakaszban egyértelmű legyen számunkra az, hogy Jézus Krisztus Péterre, vagy önmagára alkalmazta-e a kőszikla jelképét, Jézus Péterre alapította volna-e az ő egyházát, vagy önmagára, és jogosan tekinti-e mind a mai napig Róma Péter apostolt az egész hierarchikus szervezete mozdíthatatlan alapjaként. Ugye ezek nagyon súlyos kérdések, ezeket meg lehet válaszolni, de úgy, ha kizárólagos formában a Szentírást fogom segítségül hívni. A kőszikla jelképének azonosítása az Ószövetség népének szó szerint az életet jelentette. Ugye az Új Szövetségben, János evangéliumában találunk egy ilyen nagyon szép gondolatot Jézus Krisztusról, amikor azt olvashatjuk, hogy ő volt az élet, mármint a kőszikla, és ez az élet volt már az Ószövetség idején is az emberek világossága és egyedüli reménysége. Ugye a mai alkalommal csak néhány helyet tudok a Szentírásból idézni önöknek a kőszikla jelképének azonosítására, mert egyszerűen szétfeszítené az időkeretünket, hogyha mindent külön említenék. De azért zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy Mózes első könyvétől, Sámuel könyvéig, a Zsoltárok könyvéig, Ézsaiás könyvében, Máté evangéliumában, Korintusi első levélben, az Efézusi levélben, Péter apostol első levelében, tehát az Ószövetségtől egészen az Új Szövetségig végig megtaláljuk a kősziklának a jelképét. Csak a nagy kérdés az, és én nagyon szeretném, hogyha az előadásunk végére ez mindenki előtt egyértelművé válna, hogy abban a bizonyos beszélgetésben, amit említettem, ami Péter és Jézus között jött létre, kire vonatkozhat egyedül a kősziklának a jelképe. Hát rögtön szeretném önöknek említeni Mózes első könyve 49. fejezetének a 24. versét, de már előtte a 22. versétől szeretném felolvasni, hogy már az Ószövetségben is megjelenik a kősziklának a jelképe. Tehát Mózes első könyve 49. fejezetében a 22. verstől olvasom. Termékeny fa József, termő ága forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasságának kezétől, onnan, Izrael pásztorától, kősziklájától. Tehát rögtön a kőszikla első előfordulási helyét megtaláljuk Mózes első könyvében. Miről van itt szó? Ebben az egész 49. fejezetben, de főként természetesen a 49. fejezetben azt olvashatjuk, hogy Jákob megáldja az ő fiait, és amikor a szeretett fiához, Józsefhez ér, akkor azt mondja, hogy ezt az embert majd, az én fiamat keserítik, lövöldözik és üldözni fogják. mit jelent ez a három kifejezés, hogy keserítik, lövöldözik és üldözik, vagyis hogy nagy megpróbáltatásokon megy majd keresztül, de mit mond Jákob, de védelmet talál Izrael pásztoránál és kősziklájánál. Ugye, csodálatos a megfogalmazás, vagyis az Ószövetségben tökéletesen tudták az emberek, hogy az élet viharaiban, az élet megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban, nélkülözéseiben, kilátástalanságában egyetlen egy menedék van, annál az Istennél van menedék, aki abban gyönyörködik, hogyha lehajolhat, mint kőszikla és mint pásztor ahhoz az emberhez, aki őt segítségül hívja. Csodálatos ez a megfogalmazás, amikor azt mondja a Biblia a kőszikla jelképe mellett, hogy Izrael pásztora lesz segítségül, nem csak Józsefnek, hanem mindenkinek, aki az ő nevét segítségül hívja. Mit tetszenek gondolni, miért érdekes ez az elnevezés, hogy Izrael pásztora? Hát Izraelben a pásztor, és ennek nagyon nagy lelki mondani valója van, teljesen máshogy terelte az anyáját, mint ahogy manapság ezt megszoktuk. Izraelben a pásztor mindig a juhok előtt ment, és a juhok mentek mögötte. Mint kőszikla védelmezte a juhait, és azt olvashatjuk, hogy pajsként védte anyáját. Ugye erről beszél az Új Szövetségben már János Evangélium a 10. fejezetének 4. versében a Szentírás, amikor azt mondja, hogy mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Vagyis a kősziklánál mindenki pajzs és páncél hűségét megtalálta, és akik fegyelmezetten a kőszikla vagy Izrael pásztora mögött haladtak, nem mentek ki elé, hanem mögötte haladtak, engedték, hogy a pásztor vezesse őket, azokról azt mondja a Biblia, hogy nem csak tanácsolta ezeket az embereket az élet kérdéseiben, hanem kősziklaként védte. Ebben nagyon nagy lelki tanulság van, kedves hallgatók. Mit tettek, hogy ezt a jelképes megfogalmazást átültetjük az emberi világba? Mit tettek? Ment a jó pásztor, és a juhok mentek mögötte. Engedték, hogy a pásztor vezesse őket. Ellenben azok az emberek, akik fegyelmezetlenek voltak, mit tettek? Azt mondták, hogy a pásztor vezetése túl lassú. Nem tudjuk elfogadni a pásztornak a vezetését, és mit tettek? Kimentek a pásztor elé. És abban a pillanatban, hogy kimentek a pásztor elé, nem volt kőszikla, nem volt pajzs, nem volt hűség, és a ragadozók elvitték a juhokat. Ellenben azt olvashatjuk, hogy a pásztor nem hajtotta a juhokat. Nem hátul volt, és nem hajtotta a juhokat, hogy a ragadozók elfogják őket, hanem mit csinált Izrael pásztora? Nem maga előtt hajtotta, hanem kiment eléjük, és a juhok mentek mögötte. Vagyis azt láthatjuk, hogy azok az emberek, akik engedték, hogy a pásztor vezesse őket, azokat nem ragadta el semmiféle ragadozó, mert mi volt Izrael pásztora? Hogy védte ezeket az embereket? Kősziklaként. De akik kimentek a pásztor elé, nem igényelték a kősziklának a vezetését, azok az emberek meghaltak. És erről beszél János Evangélium a 10. fejezetében a Szentírás, hogy a pásztor előttük megy, és a juhok követik őt. Vagyis már az Ószövetségben is nagyon szépen felismerték ennek a jelképnek az azonosítását. De nézzük tovább, Mózes 5. könyve 32. fejezetéből szeretném felolvasni a következő jelképet, és ez pedig így szól, tehát Mózes 5. könyve 32. fejezetében először a 3.-4. verset, majd a 18. és a 31. verset. Tehát Mózes 5. könyve 32. fejezetében a 3. és a 4. vers így szól, mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket, kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság, hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Majd a 18. vers így szól, a kőszikla, aki szült téged, elfeledted? Megfeledkeztél Istenről, aki nemzett téged? Majd itt szól a 31. vers, mert a mi kősziklánk nem olyan, mint az ő kősziklájuk, ellenségeink is megítélhetik. Tehát már Mózes 5. könyvében is mit olvasunk, ugye ez az úgynevezett Mózes búcsú éneke, ez az egyik legszebb ének az Ószövetségben, és ennek az éneknek a fő gondolati tartalma, hogy a kőszikla minden tekintetben Izraelnek az Istene. Most kedves hallgatók, nézzük meg, hogy Mózes hogy jellemzi a kősziklát. Milyen jellemzést ad a kőszikláról? Azt mondja, hogy cselekedete tökéletes, ez mit jelent? Hogy ő soha nem téved, és ráillik egyedül a csalatkozhatatlanság elve. A bűneset után egyszerűen képtelenség, hogy egy ember ilyet állítson magáról, hogy ő tévedhetetlen és csalatkozhatatlan. Mert itt Mózes 5. könyvében mondja a Szentírás, hogy egyedül Isten cselekedete tökéletes, és ő soha nem téved, minden útja igazság. Így is lehetne mondani, hogy kegyelem és igazság. Hol találjuk meg ezt a két szót egymás mellett, hogy kegyelem és igazság az Új Szövetségben? János evangéliuma első fejezetének 14. versében, amikor is Jézus Krisztusról azt mondja az apostol, hogy Jézus tele volt kegyelemmel és igazsággal. Ez a kegyelemmel és igazsággal egymás mellett lévő szó, ez annyit foglal magában, hogy egy soha el nem múló szeretet, és soha el nem múló hűség van a mi Istenünkben, mert ő igaz és egyenes, és soha nem csap be bennünket. Mert ő egy igazmondó Isten. Szeretném megkérdezni önöktől, kedves hallgatók, hogy az emberi világban vágynánk-e egy ilyen társra? Hogy soha el nem múló szeretettel szeret bennünket, hűséges, nem változnak meg az érzelmei soha, mindig bízhatunk benne, soha nem csap be bennünket, soha nem hazudik nekünk, kegyelemmel és igazsággal teljes. Vágynánk az emberi világban ilyen társra? Kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjam, természetesen, de ritkán találunk ilyet, igaz? Erre mondhatnánk olyan, mint a fehér holló. De nem kell elkeserednünk, mert valaki ezt kinyilatkoztatta magáról, aki pedig azt mondta, hogy én Isten vagyok, én most vallomást teszek magamról, hogy ezek a tulajdonságok engem jellemeznek, és én minden ember életében ott szeretnék lenni. Minden ember életében én szeretnék lenni a pajzs és a páncél és a kőszikla. Lehet, hogy az emberi világban ezt nem találjuk meg, de a mi Istenünknél ezt megtaláljuk. Nézzük meg, hogy a 18. versben milyen csodálatos dolgot tár továbbá elénk Mózes. Azt mondja, a kőszikla, aki szült téged, elfeledted? Megfeledkeztél Istenről, aki nemzett téged? Mit mond? A kőszikla, aki szült téged. Már ha csak ez az egy mondat benne szerepelne a Bibliában, és soha nem lenne több kőszikla jelképével kapcsolatos azonosítás, már most azt mondanánk, kérem szépen egyértelmű, hogy ki a kősziklának a jelképe. Mert mit mond itt ki Mózes a 18. versben? Hogy ez a kőszikla szült téged. Mit jelent ez, hogy szült téged? Hogy ő a mi teremtő Istenünk. És egy ember nem tud teremteni, csak az Isten képes arra, hogy teremtsen. Ő a mi teremtő Istenünk, és ez továbbá olyan szépen tárja fel Ézsaiás könyve 43. fejezetében az első három vers, és ezt szeretném felolvasni szó szerint önöknek. Tehát Ézsaiás könyve 43. fejezetében az első három vers pedig a következő képpen szól. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, mikor vizen mégy át én veled vagyok, és ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Talán eddig olvasom. Tehát milyen csodálatos dolgot tár fel itt Mózes, hogy Isten nem csak a teremtő Istenünk, tessenek figyelni, mit mond? Aztán neveden hívtalak. Tetszenek tudni, hogy ez mit jelent? Hogy neveden hívtalak? Mindegyikünket személyesen ismer. Mert egy-egy, vagy egy gondolkodó mondta, minden ember, amikor megszületik, Isten egy-egy csodálatos alkotása, akiben ő gyönyörködik. Minden ember. És ezért mondja, hogy a kőszikla, aki téged szült. Vagyis a Jóisten nem csak megalkotott bennünket, mondja Mózes, hanem az életünk végéig gondot visel rólunk. Azt mondja Ézsaiás proféta erről a kőszikláról, hogy szó szerint így mondja, hogy ami téged bánt, mondja az Úr, rólunk emberekről, az engem is bánt. Aminek te örülsz, annak én is örülök. Minden betegségedet én is szenvedem, és az életben nem ér olyan dolog téged, amiről én ne tudnék. Miért? Mert neveden hívtalak, vagyis személyesen ismerlek, vagyis nincs olyan betegség, nincs olyan megaláztatás, nincs olyan kín, nincs olyan rettenet, amit ne tudna meggyógyítani, és ne tudna a mi javunkra fordítani. Ha a viharban, mondja a Biblia, a teremtő kősziklánál keressük a menedéket. És egy bibliai személy nagyon tudta, mit jelent a kősziklánál keresni a menedéket. Jó két évtizeden át folyamatosan üldözték őt. Ezt az embert minden érte. Jó is, de legfőképpen nagyon-nagyon sok rossz dolog is. És amikor megírja a 18. Zsoltárt, akkor ő is felhasználja a kőszikla jelképét, és mint egy elénk tárja azt, hogy miért fontos megismerni, hogy ki ez a kőszikla, mert ő neki milyen tapasztalatai voltak vele. És szeretném felolvasni a 18. Zsoltárban a 3., majd a 32. verset. Tehát 18. Zsoltár 3. verse így szól: az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom, az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Ugye milyen csodálatosan használja Dávid is ezt a jelképet, és aztán a 32. vers így szól: mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla, ami Istenünkön kívül. Hát kedves hallgatók, Dávid a 3. versében úgy használja a kőszikla jelképét, mint egy erőd. Mint egy erőd, ezzel mit szeretne kimondani? Azt mondja Dávid, hogy ez az erőd nagyon-nagyon szívesen a bajban befogad minden embert, és tökéletes védelmet biztosít számára. Ezért kőszikla. Kőszikla egy erőd, mondja Dávid. Aztán, hogyha elolvassuk Sámuel első könyve, 23. fejezetében, a 14. verset, ott pedig azt mondja Dávid el nekünk, hogy ő tapasztalatból ismerte azt, hogy az üldözések közepette mit jelent az Isten várába menekülni, és nála keresni a segítséget. Mit mond itt Dávid? Hogy Isten a hívő embereknek a menedéke, erődje, lehet hozzá menni, pajzsa, megvédelmez bennünket, és erős kősziklája. És a 32. vers egy döntő jelentőségű kinyilatkoztatás Dávid részéről, és ezt tessenek megjegyezni, főként a mai témákra vonatkozóan, tehát 18. Zsoltár 32. verse így szól: mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla, ami Istenünkön kívül. Vagyis itt mondja el a Szentírás azt a nagyon döntő dolgot, hogy a kőszikla jelképének másra való alkalmazása, más személyre, vagy egy hatalomra való alkalmazása az nem más, mint bálványimádás. Mert mit mond Dávid? Hogy kicsoda a kőszikla, ami Istenünkön kívül. Van-e kőszikla, ami Istenünkön kívül? A kőszikla jelképét lehet alkalmazni egy emberre, vagy egy hatalomra? Dávid fölteszi a kérdést, és aztán megválaszolja. Tehát egyértelműen tudunk következtetni arra, hogy akik a kőszikla jelképét nem a Jóistenre vonatkoztatják, és nem Krisztus személyére, hanem más valakire, akkor erre azt mondja a Biblia, ez egy bálvány imádás, mert nincs más kőszikla, ami Istenünkön kívül, ezért Istenen kívül egy emberre, vagy egy hatalomra való alkalmazása az egy idegen Isten imádásának felel meg, és az egy antikrisztusi jelenség. Az egy antikrisztusi jelenség, hogyha a kőszikla jelképét nem a Jóistenre vonatkoztatjuk, hanem egy idegen istenre, egy idegen hatalomra, egy emberre, az egy idegen isten imádásának felel meg, és az a Biblia kinyilatkoztatásában egyértelműen bálványimádás, vagyis egy antikrisztusi jelenség. De hagyj olvassam tovább, hogy mit mond a 62. Zsoltárban, szintén Dávid a második és a harmadik versben. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom, csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Aztán olvasom a 6. verstől a 8. versig, csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem, csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Tehát látjuk, hogy Dávid is egyértelműen kire alkalmazta a kőszikla jelképét? Egy emberre? Vagy egy hatalomra? Szó szerint benne van a 6. verstől a 8. versig, vagy a 2.-3. versben egyedül kiben bízott Dávid a megpróbáltatásaiban? A Jóistenben, és mit mond a Jóistenre vonatkozóan? Hogy ő az én kősziklám. Vagyis amikor azt mondja Dávid, hogy ő benne nyugszik meg az én lelkem, az olyan szép meghatározás, ezt így is lehetne fordítani, hogy ő benne csendesedik el az én lelkem. Ő benne csendesedik el az én lelkem. Hát kedves hallgatók, mennyire fontos, hogy ennek a jelképnek az azonosítását megértsük, és arra vonatkoztassuk itt a 21. század elején, akire illik, ez miért nagyon fontos? Hát egy magyar költőt hagy említsek, Babits Mihályt, aki azt mondta egy alkalommal, hogy olyan ez a világ, ami tönkreteszi a mi lelkünket. Szeretném megkérdezni, igazságot mondott ki Babits Mihály? Azt mondja, olyan ez a világ, nem más ez a világ, mint ami tönkreteszi a lelkünket. És itt Dávid még inkább megörösíti, hogyha mi megismerjük ezt a kősziklát, ennek a kősziklának a jelképét, és hogy kire vonatkozik, akkor mit nyújt számunkra ez a kőszikla? Itt a 21. század elején is. Nem csak Dávid korában. Azt mondja, a lelkünk nyugalmát, minden fizikai és lelki betegségeinknek a meggyógyítóját, azt mondja, a szabadítónk, lelki és fizikai betegségekben a szabadulásunkat adja meg, és mit mond, hogy nem rendülök meg soha. Tetszek tudni Jézus Krisztust, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy micsoda jele lesz az ő második eljövetelének, akkor sok jelet sorolt, hogy háborúk lesznek, földrengések, betegségek, stb. De egyet ki szeretnék kiemelni ebből a beszédből, Lukács 21-26-ot. Jézus azt mondta, hogy az emberi társadalmat egy dolog nagyon fogja jellemezni. Az emberek el fognak halni a félelem miatt. Aztán az emberek el fognak halni a félelem miatt, vagyis az embereket egy dolog nagyon fogja jellemezni, hogy nem fogják a lelküket megnyugtatni a kősziklában. El fognak halni a félelem miatt, amik a világra következnek. De aki megtalálta az ő Istenét, az ő kőszikláját, ugyanúgy, ahogy Dávid, annak ez a kőszikla mit ad a félelmek közepette? Azt mondja, reménységet ad, a kilátástalanság közepette, menedéket biztosít számunkra, egy erős erődöt biztosít számunkra, ahova mindig tudunk menni, és ő lesz, ami várunk a veszedelemben, mert ő egy milyen kőszikla? Egy mozdítható vagy mozdíthatatlan? Ő az a Petra, ami egy mozdíthatatlan kőszikla, ezért nyugodtan tudunk hozzá menni. Aztán menjünk tovább, nézzük meg, hogy a 73. Zsoltár szerzője, Aszáf, mit mond erről a kőszikláról, és a 73. Zsoltárnak a 26. versét szeretném felolvasni. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset is, mert ez is tényleg úgy megnyugtat bennünket, ha a kőszikla jelképét Istennel azonosítjuk, nem pedig egy emberre vagy egy hatalomra. A 73. Zsoltárnak a 26. verse így szól, ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten mindörökké. Ugye itt is milyen szépen beszél Aszáf. Ugye Aszáf Dávid királynak a templomi karnagya volt az Isten tiszteleteken, és mit mond? Hogy te vagy az én szívemnek kősziklája, Isten. Az emberi világban talán önök is, én is sokszor tapasztaltuk, meg talán önmagunk számára is, meg mások számára is elmondtuk azt, hogy bizony sokszor úgy összetörték a szívünket. Ugye az azért, azt azért sokszor átéltük, igaz? Sokszor mondtuk, hogy úgy, hát úgy összetörték a szívünket, és oda lett az egész életem. Ady Endre is átélte ezt, és örök tanúságként megírta az Úr érkezése című versét, és ebben Ady is ezt leírja, hogy mit jelent az, amikor összetörik a szívünket. Azt mondja Ady, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ugye micsoda gondolat? Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, akkor lehet, hogy emberi világban nem találtam senkit, mert mindenki elhagyott, akkor mit mond Ady? Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Mit mond Aszáf? Hogy amikor a szívem összetört, akkor te az én szívemnek kősziklája lettél. Mert te vagy az én Istenem. Ézsaiás proféta a 49. fejezetében ugyanezt fogalmazza meg. Amikor szintén úgy kimondjuk, hogy összetört a szívünk, akkor Ézsaiás a 49. fejezetében a 14. verstől a 16. versig úgy fogalmazza meg a kőszikla jelképét, azt mondja Ézsaiás, hogy elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről? Ugye sokszor van ilyen, hogy a szülők megtagadják a gyermekeket, de fordítva is igaz, hogy a gyermekek tagadják meg a szüleiket. Vagyis létrejönnek az emberi társadalomban az ellentétek, amire azt mondjuk, hogy hát összetörték a szívünket. És azt mondja Ézsaiáson keresztül az Úristen, ha ez megtörténik is, hogy elfedkezhetik az anya a gyermekéről, azt mondja, én te rólad soha, de soha nem feledkezem el, mert a markaimba metszettelek fel téged, annyira fontos vagy számomra. Ha a lelkedet roskadozva viszed, amikor azt mondod, hogy nincs tovább mindennek vége, akkor gondolj arra, hogy én a te szívednek kősziklája vagyok, az örökké való mozdíthatatlan kőszikla. És mit akar ezzel elmondani, hogy ő a mi életünk kősziklája? Hogy nincs olyan lelki fájdalom, ha összetörték is a szívünket, amit az Isten ne tudna meggyógyítani. Jeremiás könyve 32. fejezetének a 17. versében mondja ki szó szerint a profétán keresztül a Jóisten, hogy én Úr vagyok, és semmi sem lehetetlen számomra, Ura vagyok minden testnek. Szóval van-e valami lehetetlen számomra? Csodálatos gondolat? Azt mondja, Ura vagyok minden testnek. Mit jelent ez? Hát ő alkotott bennünket. Ha ő a mi alkotónk, ha ő a mi kősziklánk, ha ő a szívünk kősziklája, akkor ne tudna bennünket meggyógyítani, amikor a lelkünket roskadozva visszük? Mit mond Aszáf? Ő a mi lelkünknek és a szívünknek is kősziklája. Aztán egy nagyon-nagyon érdekes gondolatot találunk a kőszikla jelképével kapcsolatosan Ézsaiás könyve 28. fejezetének 16. versében. Ezt is nagyon-nagyon szeretem, egy nagyon érdekes gondolatot ír le. Tehát Ézsaiás könyve 28. fejezetének a 16. verse így szól. Ezért így szól az Úristen, imé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Ugye milyen érdekes megfogalmazás? Hogy aki ebben az erős alappal bíró kősziklában hisz, azt mondja Ézsaiás, az nem fut. Mit tetsz meg gondolni, mit jelent ez, hogy az nem fut? Aki erre az erős alapra építi fel az egész életét, az egész lényét, az nem fut. Hogy tegyem fel még egyszer a kérdést? Mit jelent, hogy az az ember nem fut? Kedves hallgatók, ma az életben mit tetszenek gondolni az egyik legnagyobb dolog, ami egy embert érhet, az mi? Nem az, ha nyugodtan le tud feküdni, és nyugodtan fel tud kelni. Nem ezt? Hogyha a gondok nem feszítik szét, ha problémák nem feszítik szét, ha nyugodtan le tud feküdni, nem úgy fekszik le, hogy az idegrendszere szinte tönkre megy. Ma nem az egyik legnagyobb dolog? Azt mondja a 124. Zsoltár 7. versében a Szentírás, mintegy megerősíti ezt, hogy mennyire nagy dolog a lelkünknek a nyugalma. Azt mondja, hogy a lelkünket megszabadítja, mint madár, a madarász tőréből, a tör elszakadt, mi pedig megszabadultunk. Azt mondja, a lelkünket ő megszabadítja, mint ahogy a madár megszabadul a madarásznak a tőréből. Egy döbbenetes dolgot szeretnék önök elé tárni, csak Magyarországon, itt a mi kis hazánkban. 800 ezer és 1 millió között van azoknak az embereknek a száma, akik súlyos, depresszív megbetegedésben szenvednek. 800 ezer és 1 millióra tehető, akiknek a lelke nem nyugodt. Akik mit tesznek? Futnak. Nem nyugodtak, futnak. Mit mond Ézsaiás? Hogy aki bennem hisz, az nem fut. Vagyis annyit jelent, hogy az emberek futnak, hogy nem nyugodtak, lelkileg leterheltek, és akkor hadd hívjam megint segítségül Ady Endrét, amikor a lelkünket roskadozva visszük. Ennyit jelent, hogy futunk, hogy szaladgálunk össze-vissza, segítségért, jobbra-balra, egy ilyen pánik hangulat lesz úrrá rajtunk, futunk, nem vagyunk nyugodtak, hanem futunk össze-vissza, szaladgálunk egyik embertől a másikig, megpróbálunk segítséget kérni, vagy megpróbáljuk a lelkünknek a fájdalmát elmondani, mindent lehet ránk mondani, csak azt nem, hogy nyugodtak vagyunk. Futunk. Ugye így már érthető Ézsaiásnál ez a jelkép. Hogy mennyire futunk, én nemrégiben beszereztem egy könyvet, az a könyv címe, hogy Merre tart a világ, és az 50 tény, ami megrengethetné a világot. Ez egy döbbenetes könyv. És ebből szeretnék két rövid idézetet felolvasni, hogy mennyire az emberi társadalomra jellemző a futás ilyen értelemben. Ennek a könyvnek a 235. oldaláról idézem, és ez pedig így szól. Az Egészségügyi Világszervezet a WHO becslése szerint 2000-ben 1 millióan haltak meg önkezüktől, és 10-szer vagy 20-szor ennyien kíséreltek meg öngyilkosságot. Szóval 1 millióan. Az a fejezet címe, hogy évről évre többen halnak meg önkezüktől, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. Mert az emberek nem nyugodtak, kilátástalanságban szenvednek, nincs egy erős kősziklájuk, és a megoldást úgy gondolják, hogy eldobják maguktól az életet. Aztán hogy olvassam tovább. Ez ma a 15-34 éves korosztályban világszerte a harmadik leggyakoribb halálok, mármint az öngyilkosság. Több embert veszítünk miatta, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. Aztán a következő gondolat pedig így szól. A WHO előrejelzése szerint 2020-ra, tehát egy 15 év múlva, a depresszió jelenti majd a globális betegségterhelés második legnagyobb összetevőjét, addigra várhatóan évente 1,5 millió öngyilkossági halálozás jut egy évre. Ugye döbbenetesek ezek az adatok. Miért? Mert az emberek nem nyugodtak, futnak, mert nincs egy erős alappal bíró kőszikla az életükbe. Ellenben mit mond Ézsaiás? Hogy aki benne hisz, az nem fut, vagyis nem aggódik, mert megismerte a kősziklát. És aki megismerte a kősziklát, abban az emberben mi fog kialakulni? Bizalommal lesz az Isten irányába, és ez az Isten azt ígéri nekünk, sőt arra kérlel bennünket Máté 11. fejezetében a 28. verstől, hogy mindannyian, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, jöjjetek én hozzám, és én megnyugtatom a ti lelketeket. Nem kell futnotok. Nem kell futnotok. Mit mond Ézsaiás? Hogy aki én bennem hisz, az nem fut. De ahhoz, hogy mi ne fussunk, ahhoz, hogy mi a kősziklára építsük az életünket, egy dolog nagyon fontos, hogy én megismerjem ezt a kősziklát. Hogy tudjam, hogy kicsoda ez a kőszikla. Megengednek egy idézetet? Nemrégiben olvastam, nagyon elgondolkodtam rajta. Nem akárkitől származik, egy nagy művésztől, Leonardo da Vinci-től. Nagyon nagy idézet. Azt mondja, szó szerint olvasom. Való igaz, hogy nagy szeretet a szeretett tárgy méreható megismeréséből fakad. Vagyis ha alig ismered azt a szemét, akkor csak alig, vagy egyáltalán nem tudod majd szeretni. Nagy gondolat? Vagyis mikor tudjuk majd szeretni a jó Istent? Mikor tudjuk ráalapítani a kősziklára az életünket? A nagy szeretet a szeretett tárgy méreható megismeréséből fakad. Ha én nem ismerem a jó Istent, fogok bízni benne? Rá fogom építeni az életem? Mi lesz akkor? Mit csinálok? Futok. Mit mond Da Vinci? Ha alig ismerjük, nem fogjuk ráépíteni az életünket. Meg ha egyáltalán nem ismerem, akkor meg egyáltalán nem fogom. A nagy szeretet a méreható személy alapos megismeréséből fakad. Vagyis ahhoz, hogy én ne fussak, hogy én megnyugodjak, ne aggódjak, nekem ismernem kell, hogy kicsoda ez az Isten, és akkor nem futok, mert akkor mit fogok mondani? Megérkeztem. Hát néhány héttel ezelőtt televízióban láttam egy műsort, ami a szerelemről szólt, és akkor véleményem szerint egy nagy igazságot mondott ki, ott egy pszichológus beszélt. Azt mondta, hogy akkor érzik az emberek, hogy eljött a nagy szerelem az életükbe, hogyha azzal a személlyel kapcsolatosan, aki felé ezt az érzést közvetítik, úgy érzik, hogy megérkeztek. Hogy nem akarnak tovább menni. Megérkeztek. Ő az a valaki. Ha mi megtaláltuk a mi kősziklánkat, a mi Istenünket, és azt mondjuk, hogy megérkeztünk, az nem akar tovább menni az az ember. Az nem akar tovább futni, mert mit talált meg? Az erős alappal bíró kősziklát. És ezt mondja ki Jézus Krisztus a hegyi beszédében. Egy nagyon nagy igazságot mond ki, és ezt szó szerint megint hagy olvassam. Máté evangéliuma 7. fejezetében szeretném felolvasni. Nagyon-nagyon ismert Biblia vers. Máté evangéliuma 7. fejezetében a 24. verstől olvasom. A 25. verset is még hozzáolvasom. Ha valaki azért hallja tőlem-e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára épített. Mit mond itt Krisztus? Hogy ki fogja a kősziklára építeni az ő házát, vagyis az egész életét? A bölcs ember, és egy ember mitől bölcs? Megismerte az Istent. Amit az Isten mond, azt nem csak az elméletbe raktározza el, hanem átülteti a gyakorlatba. Van egy ilyen olasz közmondás, ami így szól, hogy tenger választja el egymástól a szavakat és a tetteket. Ez tényleg igaz. Tenger választja el egymástól a szavakat és a tetteket. Ha csak én valamit megismertem, de azt nem ültetem át a gyakorlatba, az ér valamit? Ha Bibliára vonatkozóan semmit nem ér. Ki a bölcs ember? Aki megismerte az Istent, gyakorlatba átülteti az ő beszédét, amit az Isten mond, azt elfogadja, engedelmeskedik neki, a viharban, az élet megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban nem kezd el futni, nem kezd el aggódni, mert az ő házát kire építette? Mit mond? A kősziklára, és hogyha jön a vihar, mert a kősziklára építette, az az ember életben fog maradni. Hogyha valaki meghallja és megcselekszi a beszédeket, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, az egész lényét, az egész életét. Tombolhat körülötte a vihar. Hát jön a vihar, jön az eső, jönnek a hullámok. Egy szikláról mit tesznek a hullámok? Visszacsapódnak. Ugyanezt használja, ezt a jelképet használja Krisztus, hogy ezt ültessük át a mi egyéni életünkben. Ellenben azt is elmondja, és a 26. verset hagy olvassam, és valaki hallja tőlem-e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát, ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Vagyis aki nem a kősziklára építi az ő életét, mert nem ismeri a kőszikla jelképét, és azt, hogy emögött milyen személy lakozik, az kire fogja építeni az életét? Nem a többi emberre? Mert két dolog van, vagy Isten, vagy emberek. Ha én nem találom meg az Istent, akkor kire fogok építeni, kitől várom a segítséget, kihez fogok futni folyamatosan, emberekhez, de akkor azt a fövényre építem. És akkor jön a vihar, összeomlik a házam, és széthull az életem. Ezért óriási jelentősége van a kőszikla személyes megismerésének, mert az életben a legfontosabb dolog, hogy megismerjem azt, hogy ez a jelkép kire vonatkozik, ki áll ez mögött, mit nyilatkoztat ki ez a személy magáról, mert ha megismertem, akkor el fogom fogadni az én segítőmnek, az én védelmezőmnek, és kősziklaként fogok rátekinteni. Továbbá, kedves hallgatók, a Szentírás beszél arról is, hogy következetesen beszél a Biblia az ítélet kérdéséről. Hogy a történelem végén ítélet alá lesz vonva az emberiség. Pál apostol ezt így fogalmazza meg az Apostolok cselekedetei 17. fejezetének 31. versében, hogy Isten rendelt egy napot, melyen megítéli majd a földkerekséget egy férfiú által. Az Ószövetségben pontosan ismerték az ítélet kérdését, és Dániel könyve a 2. fejezetének a 34. versében szintén alkalmazza a kősziklának a jelképét az ítélettel kapcsolatosan. Dániel könyve 2. fejezetének a 34. verse arról szól, és az egész 2. fejezet, hogy Dániel megfejti Nabukodonozornak, a babiloni uralkodónak az álmát. Nabukodonozor nem tudja azt, hogy ő mit álmodott, nem érti az álmának a lényegét. Álmában egy nagy szobort álmodott, ennek a szobornak a feje aranyból, a mellei és a karjai ezüstből, az oldalai részből, a szobor láb szára vasból, a láb feje és a láb ujjai részint vasból, részint cseréből voltak. Csak röviden, ez a szobor az egész emberi történelmünket jelképezi, a babiloni birodalomtól egészen a történelmünk végéig, vagyis a mikorunkig. És azt mondja Dániel, hogy majd egy kő kéz érintése nélkül ráesik, rázúdul ennek a szobornak a cserép ujjaira, és a szobor összedől, és vége a történelemnek. És mit mond Dániel? Hogy egy kő kézérintése nélkül, mit tetsz meg gondolni, mit jelent ez? Nagyon fontos. Kézérintése nélkül egy kő ráesik a szobor cserép ujjaira, ami a mi történelmünket jelképezi. Kézérintése nélkül, vagyis emberi beavatkozás nélkül lesz vége a történelmünknek. Nem a felelőtlen emberiség fogja kimondani a végső szót, hanem ki? Azt mondja, egy kő. Egy kőszikla. Kézérintése nélkül elindul a mennyből. Hát egyértelmű azonosítása szintén Jézus Krisztus személyére. Dániel könyve 2. fejezetében a 34. versnek van egy új szövetségi rész, egy új szövetségi azonosítása. Ez Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. vers. Itt pedig azt olvashatjuk, hogy aki e kőre ráépül, vagyis az élete részévé teszi ezt a követ, az szét fog zúzatni. Mit jelent, hogy szét fog zúzatni? Hogy a régi énje ráépül erre a kősziklára, és ezen a kősziklán a régi énje, a régi élete, az szétmorzsolódik, és erre mondta Pál apostol, hogy a régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. Egy új ember jön, egy megtért ember lesz, aki ráépül a kősziklára. Ellenben azt is mondja, hogy akire pedig a kő ráesik, a szétzúzatik, vagyis Jézus Krisztus 2. eljövetelekor, mivel nem a kősziklára építette az ő életét, szét fog morzsolódni az élete. Kedves hallgatók, ezek után összegezzük, hogy az Ó és az Új Szövetség kire alkalmazza kizárólagos formában a kősziklának a jelképét. Hol találhatjuk meg az Új Szövetségben ezt egészen egyértelműen? Ha nem ismerik ezt a Biblia verset, akkor tessenek megjegyezni Pál apostol Korintus beliekhez írt első levelében a 10. fejezetnek a 4. verse mondja ki. És ezt szeretném szó szerint felolvasni. Tehát 1 Korintus 10:4, ez pedig így szól, és mindannyian egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi őket, e kőszikla pedig Krisztus volt. Ugye arról szól, azt mondja Pál apostol, hogy amikor a zsidók vándoroltak a pusztában, akkor ittak a kősziklából, a kőszikla vezette őket, a kőszikla tanácsolta őket, és ez a kőszikla pedig Jézus Krisztus volt. Szó szerint kimondja. Tehát itt találhatjuk meg, hogy a Biblia mind az Ószövetségben, és mind az Új Szövetségben egyetlen egy helyen sem alkalmazza a kőszikla jelképét Péter apostolra és az ő állítólagos utódaira. Egyetlen egy helyen sem, a Biblia mindig Jézus Krisztusra alkalmazza a kőszikla jelképét, ez egy kötött jelkép a Bibliában, senki másra nem lehet alkalmazni, mert mit mondott Dávid a 18. Zsoltár 32. versében? Hogy kicsoda a kőszikla a mi Istenünkön kívül? Van-e egyáltalán kőszikla a mi Istenünkön kívül? Vagyis még egyszer szeretném felolvasni Máté evangélium a 16. fejezetében a 18. verset, és ez pedig a következőképpen szól. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Hát kedves hallgatók, ezek után szeretném megkérdezni önöktől, hogy ebben a beszélgetésben, amire mind a mai napig egy egyház építi fel az ő hatalmát. Most kire vonatkozik a kőszikla jelképe? Mit mond? Hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat. Az Ószövetségtől az Újszövetségig kire vonatkozik a kőszikla jelképe? Ugye egyedül és kizárólagos formában Jézus Krisztusra. Jézus mit mondott? Hogy te Péter vagy, te egy Petrosz vagy, és én önmagamra, vagyis a Petrára, a mozdíthatatlan kősziklára építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalt venni rajta, csak gondoljuk, hogy később Péter apostol mit tett. Csak kicsit logikusan gondolkodjunk, hogy rögtön elárulja Krisztus, tehát a pokol kapui már diadalmat vettek rajta. Tehát kicsit logikusan gondolkodunk, már láthatjuk, hogy ezt a jelképet semmiféleképpen nem szabad Péter apostolra alkalmazni. És kedves hallgatók, az időszámításunk szerinti 4. századig a keresztény gondolkodók számára ez teljesen egyértelmű volt. Teljesen egyértelmű volt, nem is kerestek ők más szemét a kőszikla jelképén kívül, mert egyértelműen tudták, hogy a kőszikla minden tekintetben egyedül és kizárólagosan egy kötött jelkép, és mindig Krisztusra vonatkozik. Hát szeretnék felolvasni néhány gondolatot, és bizonyára ismerik Reisinger Jánosnak ezen a kősziklán című kis tanulmányát. Tulajdonképpen ez az egész előadás sorozat, ha valaki elolvassa, akkor láthatja, hogy erre épül fel. És ebben János nagyon szépen kigyűjtötte azt, és szeretném szó szerint felolvasni, hogy a korai keresztény gondolkodók, tehát az apostoli kor után kire értették kizárólagos formában a kősziklának a jelképét. Szeretném idézni Justinus Mártírt, aki a következőt írta. A kőszikla, melyre Urunk egyházát építette, nem Péter személye, hanem az által adott hitvallás volt. Aztán itt van Hieronymus, ugye a Vulgata fordítója így kommentálta Jézus szavait. Ha arról lenne szó, hogy az egyház Péterre épül, ugyanígy a többi apostolra is épülhetne. De a kőszikla Jézus Krisztus. Ezért mondja Urunk Péternek, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, Petrán, vagyis a mozdíthatatlan kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat. Aztán a következő gondolatot szeretném idézni nem akárkitől, egy olyan személytől, akinek a tanításait a középkori egyház nagyon komolyan vette, és aki maga is ugye katolikus püspök volt, ez pedig Augustinus, ugye Szent Ágoston. Hát Szent Ágoston mondhatni így elnézést a kifejezésére, de nem beszélt haza. Mert ő a Bibliából egyértelműen leírt valamit egy jelképpel kapcsolatosan, azt írja, Péter a saját hitét kifejezve a többi tanítvány nevében is szólt, ezen a kősziklán, mondja Jézus, melyet megvallottál, ezen a kősziklán, melyet elismertél, midőn azt felelted nékem, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, építem fel egyházamat, azaz saját magamra építem azt. Téged építelek magamra, és nem te rád magamat. Mit mond Krisztus? Hogy téged építelek Péter apostol magamra, és nem pedig te rád építem magamat. Ugye milyen szépen meglátta Augustinus is ezt, hogy miről van itt szó. Tehát azt láthatjuk, hogy nagyon szépen megfogalmazta, aztán máskor így tanította Augustinus az embereket, mit jelent az, hogy ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Ez annyit jelent, hogy ezen a hiten, amit te nekem mondtál, te vagy Krisztus az élő Istennek fia. Ezen a kősziklán, amit te megvallottál, építem fel az egyházamat, mert ez a kőszikla én vagyok, a Jézus Krisztus. Tehát a korai keresztény gondolkodók számára is ez teljesen egyértelmű volt, sőt, hagyj mutassak önöknek egy képet, ez a könyv a világ nagy vallásai címen jelent meg, és ugye a katolikus vallásnak egy nagyon részletes tanulmányát mutatja be, és ennek a könyvnek a 36. oldalán találhatunk egy képet, és ez pedig, hát nem tudom mennyire lehet majd látni, ez az első század végén, különböző katakombákba festették fel, és itt Péter és Pál szerepel, és fölírják a nevüket. A Péter mellett az szerepel, előadás végén meg lehet nézni, akit érdekel, hogy Petrus. És ez a Petrus, vagy Petros, a görög nyelvben egy mozdítható, egy gördülékeny követ, kősziklát jelent. Péter a Petrus, és Krisztus a Petra, a mozdíthatatlan kőszikla. Vagyis, kedves hallgatók, a napnál világosabb volt-e keresztény gondolkodók számára is, hogy ezt a jelképet egyedül és kizárólagos formában kire alkalmazza a Szentírás addig, amíg egy úgynevezett Kaliktusz püspök, aki az időszámításunk szerint 218-tól 223-ig látta el a tisztségét, az ő idejében kezdték alkalmazni Péter apostolra vonatkozóan a kősziklának a jelképét, annak alátámasztására, hogy az egyház Péterre épült, és az egyház Krisztus kijelentése alapján nyugodtan folytathatja a tevékenységét, mert hisz Krisztus azt mondta, hogy te rád Péterre építem az én anyaszent egyházamat. Tehát ennek az embernek az idejétől kezdték ezt a jelképet alkalmazni, ezért ugye mit mondanak mind a mai napig, hogy Róma püspöke Péter apostol utódja mind a mai napig. És erre épül fel Róma. Hát kedves hallgatók, a másik könyv, amit hoztam, és majd szeretnék idézni ebből így az előadásunk vége fele járva, dr. Cserháti István írta meg az Egyház című könyvét, vagy egy katolikus gondolkodó, és azért félelmetes, hogy aki nem ismeri meg a Bibliában a kőszikla jelképét, tökéletesen el fogja hinni, hogy a kőszikla tényleg Péter. Hihetetlen módon meg van fogalmazva, hogy bizonyítják, hogy próbálják alátámasztani ezt a nézetet, hogy Krisztusra épül az egyház, hát én el is fogadom ezt egyébként olyan értelemben, ha nem próbálnák megmagyarázni, és azt mondanák, hogy ez bibliailag nem támasztható alá, akkor ma a Vatikán városa a romjaiban heverne, mert akkor olyan lenne, mint valaki alól kihúzni a széket. Ezért, kedves hallgatók, nyugodtan mondjuk ki, hogy a Bibliában, és azért beszéltem ilyen hosszan az Ószövetségtől az Újszövetségen át, a kőszikla jelképéről, hogy a Szentírásban egyetlen egy bizonyíték nincs. Egyetlen egy bizonyítékot nem találunk, hogy Krisztus önmaga helyett Péterre és az ő állítólagos utódaira helyezte volna az egyháznak a vezetését. Ilyen egyértelmű szentírási bizonyíték ellenére, amit felolvastam Máté 16-18-ban, ami megtalálható Zsoltárok könyvében, Ézsaiás könyvében, Máté evangélium 7. fejezetében, Korintusi első levélben. Mit tetszene gondolni, hogy ma itt a 21. század elején a kőszikla jelképét kivel azonosítják? Kivel azonosítják? Krisztussal, vagy Péterrel és az ő utódaival? Pedig egyértelmű bizonyíték van felsorolva, és ma az emberek nagy többsége nem Jézusra alkalmazza ezt a jelképet, hanem kire? Péterre és az ő utódaira. hogy ez mennyire így van, szeretnék felolvasni három könyvből, három nagyon-nagyon rövid idézetet, és az első könyv azt, amit már említettem önöknek, a Katolicizmus című könyvnek a 42. oldaláról, a következőképpen szól ez az idézet. Péteri elem az egyházban. Péter primátusának, ugye erről szó volt az elsőségnek a kérdésével kapcsolatosan, tehát Péter primátusának és az időben történő folytatásának értelmezése egyike azon elemeknek, amelyek történetileg a katolicizmust egyre jobban megkülönböztetik a többi keresztény felekezettől. Az Új Szövetség tanúsága szerint Péter már a kezdet-kezdetén rendkívül jelentős pozíciót töltött be, ő volt az apostoli testület és az egész közösség feje, tiszta szerint ő volt a szikla, amelyre Krisztus hitvallást tett. És aztán ennek a könyvnek van a 76. oldalát szeretném megmutatni, tudnék, itt fel van írva a római katolicizmus hierarchikus felépítettsége. És az első ilyen Róma püspöke szerepel, Péter utóda, az egyetemes egyház főpapja, és mindenki alatta. Ugye ezt igazából akkor érthetjük meg, amiről szintén itt beszéltem a primátus kérdésével kapcsolatosan, csak a kérdés az, hogy Péter első volt az apostolok között? Mit olvashatunk Péter első levele 5. fejezetében, hogy magát presbiter társnak nevezi? De erre épül fel. Máté 16-18-ra épül fel az egész egyház hierarchikus szervezete. Aztán szeretnék felolvasni egy következő idézetet, és nagyon örülök, hogy megvan nekem ez a könyv, a II. Vatikáni zsinat tanításából. Ugye a II. Vatikáni zsinat 1962 és 65 között volt, és ennek a könyvnek a 392. oldaláról pedig a következő idézetet olvasom. Krisztus tanító, kormányzó és megszentelő tisztséggel bízta meg a 12 apostol testületét, hogy ezáltal állandósítsa szent egyházát mindenütt a földön a világ végéig. Kiválasztotta közülük Pétert, és az ő hitvallás tétele után kijelentette, hogy ráépíti egyházát, néki ígérte a mennyek országa kulcsait, és miután Péter megvallotta szeretetét is, rábízta összes juhait, hogy megerősítse őket a hitben, és tökéletes egységbe összefogva vezesse őket. És aztán a 24. fejezete a következőképpen szól, a tervezet leírja, hogyan alapította Krisztus egyházát Péterre, mint sziklára, de ugyanakkor az apostolok testületére is, miként a pápa Péter utódja, épp úgy a püspökök testülete az apostolok testületének helyébe lépett. Tehát ezeket azért olvastam fel, félreértés ne essék, én nem gúnyolom ki a katolikus vallást, mert meggyőződésem, és ezt nagyon hangsúlyosan szeretném önök elé tárni, meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon sok tisztességes, igaz, becsületes ember van a katolicizmuson belül is. És kedves hallgatók, ma ezt, amit felolvastam, tömegek, többsége, mit tetszene gondolni, megkérdőjelezi? Megkérdőjelezi? Pedig mit mond Dávid a 18. Zsoltár 32. versében? Mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? Megkérdőjelezik ennek ellenére, hogy kicsoda a kőszikla? Nem, mert egyértelműen elfogadják Péter és az ő utódai. Mit tetszene gondolni, miért? Miért nem kérdőjelezik meg ma a Péter utódlásának a kérdését? Miért nem kérdőjelezik? Szeretnék egy kérdést föltenni. Egyetlen egy kérdést. Ma az embereknek olyan értelemben van Istenük, ahogy a Szentírás írói a kőszikla jelképéhez, mint egyedüli védelmezőjükhöz ragaszkodtak? Ilyen értelemben van az embereknek Istenük? Olyan értelemben van Istenük, ahogy Dávid ragaszkodott Istenhez? És a többi proféta? Ha az egyház, aki a kereszténységen belül a legtöbb ember tudhatja magáénak, a kőszikla jelképét ilyen antikrisztusi módon elrejti az emberek szem elől, akkor ma az emberek nagy többségének van Istene? Így az előadásunk vége fele járva megtetszenek engedni még egy idézetet, döbbenetes idézet lesz ebből a könyvből. Ennek a könyvnek A 143. oldaláról a következőt olvasom, szinte olyan sokkoló. Azt írja a könyv szerzője, hogy több ember ismeri fel a McDonald's arany lógóját, mint Krisztus keresztjét a világban. Ma több ember ismeri fel a McDonald's lógóját, mint Krisztus keresztjét. Tehát néhány gondolatot hagy olvassak. Egy 6 országban 7000 személyre kiterjedő felmérés megállapította, hogy a Shell kagyló emblémáját, a Mercedes jelvényét és az Olimpia 5 karikáját sokkal többen tudták azonosítani, mint Krisztus keresztjét. És 2000 éve Krisztus meghozta ezt az áldozatát. Úgy tűnik, attól eltekintve, amit az egyik egyházi szóvivő Isten felé biccentésnek nevezett, vagyis a keresztelőkön, esküvőkön és temetéseken kívül az emberek nem sokat tudnak Istenről. És aztán azt mondja, hogy egyes európai kommentárok egyenesen úgy tekintik, a vallásos hit a pszichés fejlettség hiánya. Vagyis azt mondják, hogy aki a kőszikla jelképében hisz, ilyen értelemben, hogy Dávid, ahogy Ézsaiás, ahogy felsorolták a bibliai írói, és ha mi is hiszünk, és a kősziklára akarjuk építeni az egyházunkat, akkor valamit nincs rendben. A pszichés fejlettség hiányának tudható be, és most tessenek figyelni, kénytelenek vagyunk elfogadni azt a tényt, hogy Bush elnök vallásos, mint Saddam Hussein. A két elnök közül ebben a tekintetben az előbbi, mármint Bush, pszichológiailag primitívebb. Miért? Mert ha ő vallásosabb, mint mondjuk Saddam Hussein, akkor valami megint nem stimmel, mert pszichológiailag primitívebb. Akkor mi az uralkodó közfelfogás? Ha ma az embereknek nincs Isten képük, mert nincs, mert többen ismerik a McDonald's logóját, meg a Shell emblémáját, mint a kőszikla jelképét, és mégis valaki a kősziklára akarja építeni az egyházát, akkor mit mondanak? Pszichésen valami nem stimmel ennél az embernél. Ma ez az uralkodó közfelfogás. Viszont hogyha jön a vihar, akkor ezeknél az embereknél, akik ezt mondják, hogy itt valami nem stimmel, mit tetszen gondolni, mit szoktak csinálni az élet fájdalmaiban, megpróbáltatásaiban, mert nem a kősziklára építik az életüket, mert nem is ismerik a kősziklát, mert el van rejtve előttük a kőszikla jelképe, és egy emberre és az ő utódaira van értelmezve, akkor mit tesznek, hogy addig se vegyenek tudomást a bajban? Költekezés, gyönyörszerzés és birtoklás. De ez megadja a szívünknek a nyugalmát? Vörös Marti milyen szépen fogalmazta meg ezt. Mi az, mi ember boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Legyen bár, mint vízözön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Persze, hogy nem fogja tudni. Ha azt mondja, hogy a vallásosság a pszichés fejlettség hiánya, ha többen ismerik a McDonald's logóját, vagy a Shell emblémáját, vagy a Mercedes jelvényét, mint a kőszikla jelképét, hát akkor csodálkozunk ezen. És ha jön a vihar, akkor csodálkozunk ezen, hogy 2020-ra a harmadik leggyakoribb halálozási ok az öngyilkosság lesz. Csodálkozunk ezeken a tényeken? És akkor ennek a könyvnek a szerzője azt írja le, és talán hagy idézzem szó szerint, és mivel el van rejtve Isten az emberek elől, így a jövendő nemzedék fülét esetleg nem bizsergeti majd más egyéb, mint a bevásárló központok semmit mondó háttérzenéje. Mert ha nincs kőszikla, ha nem ismerik a kősziklát, és jön a vihar, akkor az emberek megpróbálják valahogy elterelni a figyelmüket, hogy addig se gondoljanak a bajra. Jön a költekezés, jön a gyönyörszerzés, jön az érzékiség, jön a hatalombitorlás, fiataloknak meg jön a bevásárló központok semmit mondó háttérzenéje, mert nem tanulták meg, hogy az életüket a kősziklára építsék. És kedves hallgatók, ezzel a gondolattal szeretném zárni a mai előadásunkat, ezért az életet jelenti mindegyikünk számára a szó legszorosabb értelmében Máté 16. fejezetének 18. versének a megértése. Hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán nem rád, nem egy emberre, nem az utódaidra, hanem magamra építem az én egyházamat, és hogyha jön a vihar, és erre a kősziklára te is fölépülsz, jön a vihar, nem fogja elmosni a házadat, nem fogja elmosni az életedet. Vagyis, hogyha rám építesz, akkor nem fogsz futni, nem fogsz aggódni, hanem az erősen bíró kőszikla lesz az életednek az alapja, és ez a kőszikla pedig Krisztus, nem pedig egy ember, és nem pedig ennek az embernek az állítólagos utódai, hanem egyedül Jézus Krisztus személye.